Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Évforduló.
70 éves a Magyar Díjafilm, többek közt kiállítással, vetítéssorozattal, valamint kiadvány megjelentetésével ünnepli egész évben az évfordulót a Díjafilm Gyártó Kft. Irodalom díjafilmeken 70 mű 70 képben címmel kiállítás nyílt a Klebelsberg Kultúrkúriában. A február 11-ig látogatható tárlat 70 irodalmi mű egy-egy díjafilm illusztrációját, 32 képző és grafikus művész munkáját válogatja egy csokorba. A jubileumhoz kapcsolódóan díjavetítés sorozat is indul az Art Plus Cinemában, ahol egész évben kuriózumokkal várják a nézőket. A moziban havonta vetítenek majd olyan régi, különleges díjafilmeket, amelyek nem érhetők el kereskedelmi forgalomban. Az idei budapesti klasszikus filmmaratonon szintén fókuszba kerül a 70 éves díjafilm. Lesz szakmai előadás a díjafilm történetéről, és vetítések ismert színészek közreműködésével. Emellett november elején jelenik meg a Díjakönyv, a Magyar Díjafilmgyártás története című kötet. Betekintést nyújt a díjavetítés történetébe, a nagyipari gyártás kezdeteibe, de számba veszi a korabeli kiadványok tematikáját és jellegzetes darabjait, képekkel illusztrálva és sok érdekességgel kiegészítve. Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra ugyancsak készülnek díjafilmes programokkal. A Népművelési Minisztérium 1954-ben alapította a Magyar Díjafilmgyártó Vállalatot, amely saját szerkesztőséggel, nyomdával és laboratóriummal rendelkezett. Így a felnőtteknek szóló ismeretterjesztő kiadványok mellett elindult a szalagos mesedíjafilmek gyártása is. A modern technikai eszközök megjelenésével alább hagyott az érdeklődés a díjafilmek iránt, de a vállalat 1994-es privatizálása után megindult a műfaj újjászületése. Az igazi áttörést pedig Bartos Erika Bogyó és Babóca mesesorozatának első díjafilmes adaptációja hozta meg 2004-ben, amit számos más kortárs mese követett. Ma pedig már évente 220 ezer díjafilmet gyártanak Magyarországon, amelyhez egyébként 176 kilométernyi filmnyersanyagot használnak, ami megfelel a Budapest és Szeged közötti távolságnak.
Koncert.
A közönség is választhat Bogányi Gergely koncertjén. A művész a zongora sorozat következő hangversenyén Csajkovszki, Beethoven és Chopin műveit adja elő a Műpában január 31-én. Két nocturn és keringő a jelenlévők döntése alapján kerül a műsorba. Bogányi Gergely január 4-én ünnepelte 50. születésnapját a Zeneakadémia nagytermében, ahol hatalmas sikerrel zeneszerzőként is bemutatkozott. Január 31-én most át a Műpában újra nagyszerű programmal várja a közönséget. A Zongora sorozat következő hangversenyén Csajkovszki gyermekalbuma, Beethoven Appassionata szonátája és Chopin bémol szonátája után a zongoraest záró számaként ez alkalommal is a közönség választhatja ki a majd elhangzó Chopin keringőket és nocturnöket. Az est különlegessége, hogy Bogányi ez alkalommal is a saját maga által fejlesztett zongorán fog játszani. A Kossuth és Liszt díjas zongoraművész repertoárjából kiemelkedik Chopin, akinek korábban két nap alatt eljátszotta összes szóló zongorára írott művét a Műpában, de Liszt és Mozart műveinek előadása is jelentős súllyal szerepel életművében. A sorozat Grigori Szokolov koncertjével folytatódik március 13-án, szintén a Műpában.
Tánc.
Mindenek szerelme, táncos koncert a Nemzeti Táncszínház színpadán. Ferenczy György és az első pesti rackák, Pál István szalonna is bandája, valamint a Jásság népi együttes közös műsora a néptánc, a népzene és a blues világának ötvözetében. A produkcióban egyedülálló módon jelenik meg a rock and roll, a népzene és a néptánc hármas egysége, mely érdekes hangulattal, lendülettel, finoman kimunkálva szórakoztat. A hagyomány és a korszerűség végig kíséri az előadást, zenei hangzásban és táncos képekben egyaránt, melyek a szerelemről, az emberi kapcsolatokról, az elmúlásról és az újrakezdésről szólnak. A két banda közös zenei megfogalmazására tapint rá a táncos megjelenés együtt összhangban lélegzik. A rendező, koreográfus Szűcs Gábor, zenei szerkesztők Pál István Szalonna és Ferenci György, a koreográfusok pedig Balog János, Dudás Dániel, Dudásné, Mosóci Lívia, Fundák Kristóf, Fundák Kaszai Lili és Vajai Franciska. A táncos koncerten közreműködik Heitzinger Mika.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az élet végén átkelni a nagy folyón és átjutni egy másik világba, sok nép hiedelem világában legendái közt szerepel. Az ókori görögöknél révész vitte át a Styx folyón az eltávozottakat a túlvilágra. Az egyiptomi halottak könyvében Mahaf evez át a másik oldalra. A képzeletbeli folyó átjárhatatlanul és végérvényesen elválaszt két világot. A világ különböző pontjain és eltérő idősíkjaiban, kultúráiban bukkan fel a túlvilági csónakos képe. Talán ide tartozhat Szatmárcseke csónakos fejfás temetője is. Nincs egyetlen feljegyzés sem a kezdetekről. A temető több mint 1000 egyedülállóan csónak alakú fejfájának eredete, ma is találgatások és néprajzi kutatások tárgya. Vajon valami ősi szokást idéz, ami mindenhonnan kikopott már és egyedül itt tartja magát? Van, aki ős-magyar elemeket vél felfedezni bennük. Mások úgy gondolják, a fejfákon található mintázat a csónakok proféja díszítő művészetben ács mintákban ma is használt magyar bajusz motívumot idézi. Másokat nem is csónakra, hanem fekete kendős, idős asszonyok proféjára emlékeztetnek. Egy dolog biztos, ha ezeket az egymás mellett mögött sorakozó két méter magas fekete fejfákat látjuk, biztosak lehetünk benne, hogy Szatmárcsekén vagyunk. Ez az egyetlen hely a világon, ahol ilyesmit találhatunk. Na de hogyan? A sírkert Szatmárcseke református temetője. Van olyan feltételezés, miszerint a közeli Tisza folyó áradásakor a falu magaslati pontján álló temetőbe csak csónakon tudták kivinni a halottakat, a folyó árterén átevezve. A temetés után eredetileg a csónakot állították jelölő fejfaként a sírra. Ismerve a szatmári parasztember józeneszét, nehezen lehet ezt elképzelni. A csónak nagy kincs volt. Elkészítése nehéz, használata mindennapi. Annyi biztos, hogy 1776 óta használják. Így egy-két kő síremléken kívül kizárólag a jellegzetes fejfák sorakozhatnak benne a mai napig. Legalább 1776 óta él a fejfák kiválasztásának, megmunkálásának hagyománya ebben a faluban. A tölgyfát Szatmárcseke lakói életükben jelölték meg, vágták ki és szárították a saját portájukon, hogy aztán a helyi ácsmester elkészítse, kifaragja számukra haláluk után. A fejfák mindegyikén olvasható egy pársoros, egyedi búcsúvers és a szokásos adatokon túl azt is jelöli, hogy hány évet élt párosan, boldog házasságban. Meglepő módon Szatmárcsekén legalábbis a fejfák tanúsága szerint mindenkinek jól sikerült férjhez menni. Pista bácsi meséli, hogy egyetlen helybéli idős nénivel beszélgetett csak, aki azt ígértette meg vele, az ő fejfájára nem írja majd rá a boldog szót.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A világunk csupán egy a párhuzamosan létező univerzumok megszámlálhatatlan sokaságában. Emellett érvel Sean Carroll, nemzetközi hírű kutató, tudomány népszerűsítő könyvében, amelynek címe A mélyen elrejtett valóság, kvantumvilágok és a téridő megjelenése. A kvantummechanika a modern tudomány egyik csúcs teljesítménye, a legalapvetőbb és legátfogóbb, legsikeresebb fizikai elmélet, amelyet valaha alkottak. Kulcsfontosságú kutatási területek épülnek a hihetetlen pontosságú számításokra, az eredményeket élenjáró technológiák hasznosítják. Takács Gábor fizikus, a BME egyetemi tanára a vendégem. Arról kérdezem először, mi lehet Sean Carroll könyvének az erénye?
Az első nagyon nagy erénye ennek a könyvnek, hogy szakember szempontjából nagyon fontos. Nagyon komoly munkát végzett abban, hogy mégis közérthetően hogy lehet ezt pontosan elmondani. Ez azért tetszik különösen, mert nekem is van egy ilyen ambícióm, tehát amikor az előadásokat tartom, akkor ezek mögött minden mellett, amit mondok, van egy tényleges fizikai eredmény, tehát nem csak képekben beszélek, és hát a Sean-nak van egy stílusa, ami szerintem nagyon sok embernek tetszik, nekem is tetszik egyébként, tehát alapvetően ez a másik, hogy szerintem magával ragadó, ahogyan ezt el tudja mondani.
Az hasznos, hogy az egész kvantumelméletnek a fejlődését, tehát onnan, hogy az ókorban ugye megállapították, hogy vannak atomok, végigveszi.
Ennek nagyon alapos oka van, és ezért van az, hogy a fizikát is alapvetően egy bizonyos értelemben nem teljesen történeti, de valamennyire történeti sorrendben tanítjuk, mert a történelem nem csak tényeket tükröz, hogy mi hogyan történt, hanem azt is, hogy ahogy megismerjük a világot, olyan területekre jutunk el, vagy olyan jelenségekhez, amik már nagyon túlesnek a tapasztaláson. És azt megérteni, hogy miért azt gondoljuk róluk, és miért az a modell, és miért azokat a kijelentéseket tesszük, vagy miért azok írják le helyesen, azt úgy lehet, hogy fokozatos bevezetést kap az ember, vagy hogy lehet ide eljutni attól, hogy sétálok az utcán. Tehát ezt úgy szoktam mondani az előadásaimon, hogy megyek az utcán, és körülnézek, akkor valójában én a felszínt látom, Sonnak a könyvének is a címe, hogy a mélyen elrejtett valóság. Tehát, hogy van egy valóság, ami jön a Matrix, én ezt a hasonlatot használom, amit van minden mögött, és nagyon meglepő, hogy milyen valójában. Felülre meg lehet érteni igazából, hogy mit látunk a hétköznapokban, de a hétköznapokból egy nagyon komoly munka eljutni odáig, és az, hogy történetileg mondja el, az segít, mert mutatja, hogy ez egyfajta konstruált történelem, tehát kiemel dolgokat, amik a megértésben segítenek, de valamennyire követi a történelmet. Ezzel az segíti, hogy az ember eljusson a hétköznapi tapasztalástól ebbe a tartományba, ahol elég nehéz elképzelni a dolgokat.
Kivettem néhány mondatot, azt mondja, hogy a félvezető, a tranzisztor, a mikrochip, a lézer, a számítógép memória működése mind a kvantummechanikára támaszkodik, a kémia is ezzel összefüggésben, ha meg akarod érteni, miért süt a nap, vagy miért kemény az asztal, az is. De hogy mit akarunk megérteni, miért fontos nekünk, és a tudósoknak miért fontos, hogy ismerjék ezt a mélyen elrejtett valóságot?
Erre én most egy nagyon unortodox választ adnék, és inkább egy érdekes sztorit mesélnék el röviden, hogy a Fermi Lab igazgatóját egyszer beívták az amerikai szenátusba, kérdezték arról, hogy miért építik ezt nagy gyorsítót, és az egyik szenátor megkérdezte, hogy hozzájárul-e ez az Egyesült Államok védelmi képességének növeléséhez, ugye akkor ezt várták a nagy energiás fizikától atombomba STB kapcsán, és erre a válasza az volt, hogy nem, ahhoz nem, de ahhoz igen, hogy legyen mit érdemes megvédeni. Tehát, hogy igazából én elsősorban afelől közelíteném meg, hogy olyan szellemi teljesítmény, amire az emberiség folyamatosan aspirál, ami egyszerűen hajt minket, és természetesen lehet azt mondani, hogy lehet apró pénzre váltva is elmondani, hogy a tranzisztor és a számítógép és egyéb, de amiért igazából egy kutató, legalábbis én biztosan az foglalkozik ezzel, mert nekem az ambícióm, hogy az egész világot érteni szeretném. Ez egy gyerekkori ambíció, kinéz az ember az ablakon, csillagos ég volt, nagyon sokaknál egyébként, nekem állam is ez volt a kulcs fontosságú dolog. Felnézek, odakin van egy hatalmas világegyetem, és én tudni akarom, hogy ez hogy. Tehát ez egy ilyen alapvető ambíció, és persze az egy plusz bónusz, de a tudós szempontjából igazából inkább egy bónusz, hogy ez persze aztán hasznos is.
Azt írja a szerző, hogy arra törekszik, hogy a sok világ gondolat vagy elmélet az ne kísérteties legyen, vagy misztikus legyen, ahogyan Einstein fogalmazott, hanem csodálatosnak lássuk ezt.
Ez egy nagyon érdekes dolog, és oda nyúlnék vissza, hogy eljutottunk olyan tartományokba, amik nagyon távol állnak a hétköznapi gondolkodásunktól. És amikor ez megtörtént a kvantummechanikában, nagyon sokáig igazából a klasszikus fizikára, tehát a kvantummechanikát megelőző fizikára alapozva próbáltuk megérteni, hogy hogyan működik, és Hugh Everett volt az, egy amerikai fizikus, aki kimondta azt az alapelvet, hogy a kvantummechanika felől kell megérteni, hagyjuk, hogy megmagyarázza magát. Igazából egy valóság van, csak nagyon más. Tehát a kvantumvalóság, az úgy szokták hívni, hogy univerzális hullámfüggvény, sokféleképpen lehet hívni. Ez egy nagyon más dolog, mint a autók és házak és elefántok és fák és a nap, ahogy látjuk őket, és igazából ahogy mi a klasszikus valóságot érzékeljük, az a mi szempontunkból, akik része vagyunk a kvantumvalóságnak, a megfigyelés során egyfajta fordul felhasítjuk. Son egyébként hangsúlyoz a könyvében, hogy a világok nem olyan értelme vannak, hogy készreformáltan előállnak a kvantummechanikából, hanem amikor ezt a nagy hullámfüggényt megpróbáljuk emberi terminusokkal értelmezni, akkor mi vezetjük be őket egy közelítésként. Tehát nem alapvető létezők, hanem egy jól használható nyelv arra, hogy beszéljünk erről a dologról, de a kvantummechanikában is, a sok világ elméletben is a neve ellenére a világ egységes, abszolút, talán egységesebb, mint a klasszikus világ, tehát egy sokkal nagyobb egységben van. Annyi az egész, hogy ez a világ sokkal nagyobb potenciálisan, mint amit mi észlelünk, és azt kell valahogyan megfogalmaznunk, hogy mégis miért egy konkrét szeletet érzékelünk ebből, vagy miért egy konkrét szelet mentén rakjuk össze ezt a valóságot. És ebből lesz sok világ, hogy nagyon sok ilyen szelet lehetséges. Miért olyan meglepő ez? Hát a világegyetem, ha csak arra gondolunk, menjünk el a kvantummechanikától, írtózatosan nagy. 1920-ig nem tudtuk, hogy azok a pacák az égen, azok más galaxisok akkorák, mint a tejútrendszer. Nem tudtuk, hogy a világegyetem tágul, ez mind Edwin Hubble, amerikai csillagásznak a nagy felfedezése. És azóta a világegyetem írtózatosan, rettenetesen nagy lett, csak a belátható világegyetemen 1000 milliárd számra vannak a galaxisok, és azokon belül mennyi csillag és a többi. Tehát miért lepődünk meg azon, hogy a világ nagyobb, mint az a kis szelet, amit mi konkrétan érzékelünk belőle?
Az utolsó fejezet, ez a téridő fejezet, ahol a Stephen Hawkingról van szó, és a fekete lyukakról van szó, és a hologramokról, és mindenféle ilyen csodás dologról, ezek már népszerű témák. Nem is vállalkozom arra, hogy átbeszéljük, hogy mi minden van abban a fejezetben, de mondjuk ön szerint melyik a legérdekesebb.
A fekete lyuk az mindenkit izgat. A fekete lyukra igazából ebben az értelemben úgy kell tekintenünk, hogy egyfelől léteznek, ez is adtak Nobel-díjat, hogy most már tudjuk, hogy léteznek a fekete lyukak, viszont ami fontos, hogy extrém gravitációs körülményeket teremtenek. És ez azért fontos, mert ott olyan jelenségek fordulhatnak elő, amiket megint a hétköznapokban nem látunk, de amiknek közelet az, hogy a valóság mélyen, a mélyen eredett valóság mélyen. Egyébként a Hawking, Stephen Hawking híres eredménye az az volt, hogy a fekete lyukak valójában nem feketék, hanem sugároznak, ez a kvantumelmélet teszi lehetővé, hogy ez így legyen. Az klasszikus általános ember a fekete lyuk egy hihetetlen egyszerű objektum, gyakorlatilag egy téridőtartományból nem jön ki semmi, és csak három dolog jellemző, hogy mennyi tömeg van benne, mennyi perdülete van, meg mennyi töltése van, kész. Ezt úgy hívják, hogy nincs haja. Igazából nem is arról van szó, hogy ami beleesett, valami beleesik, ami létrehoz egy csillag, összeomlik, vagy ilyesmi, de maga a fekete lyuk az a téridő tartomány, ami ott van, hogy az, ami lesz, ami beleesett, arról szeretnénk tudni sokat, de arról nem tudunk sajnos ebben a pillanatban biztosan nyilatkozni. Minden esetre ez egy jó iskola példa arra, hogy akkor egy elméleti fizikus, mint Stephen Hawking elkezd gondolkozni rajta, hogy akkor most összepróbáljuk rakni a kvantumelmélettel, amennyire tudjuk, és milyennek a következménye. És egy nagyon robusztus következményt talált, ami gyakorlatilag annak ellenére tudjuk, hogy a kvantumelmélet és a gravitáció nem egyeztethető jelen pillanatban fundamentálisan össze. Ez egy olyan tartományban kell alkalmazni az elméletet, ahol viszont eléggé megbízunk a dologban. Ez a sugárzás, ez elég biztos. És ennek nagyon súlyos következményei vannak arra vonatkozóak, hogy mit gondoljunk erről a mélyen elrejtett valóságról, hogy valójában mik a világ valódi szabadsági fokai, nem tudjuk biztosan, de arra utal, hogy a világ valójában egyel kevesebb dimenziós, mint amilyennek gondoljuk, tehát kicsit, mint a hologram. Ez egy nagyon vezető elképzelés jelen pillanatban, hogy a világ mélyen eredett valósága még furcsább, mint amit eddig a standard kvantumelmélet alapján gondoltunk, és hát ez egyébként aktív kutatások tárgya. Ez például egy spekuláció. Nagyon megalapozott, nagyon átgondolt, de spekuláció.
Sean Carroll, mélyen elrejtett valóság, kvantumvilágok és a téridő megjelenése. Erről a könyvről beszélgettünk Takács Gábor fizikussal, a BME egyetemi tanárával. Rengeteg érdekes dolog van ebben a könyvben, ami egyébként a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.